versig terjedő részből. Tehát első Korintusi levél első része, 26. versétől a 31. verséig így szól hozzánk Isten írott igéje, leülve hallgassuk meg a hosszabb ige szakasz. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyám fiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetetteit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egytest sem. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Kedves testvérek, Isten mindenben a maga tökéletes értelme és logikája szerint cselekszik. Ennek az egyszerű igazságnak a szemléltetésére Pál apostol legalább három dolgot sorol föl. Az első, amiről már beszéltünk is, az Úr Jézus Krisztusnak a kereszt halála, illetve az azáltal véghez vitt megváltás. A második dolog, amivel szemlélteti az alapigazságot Pál apostol az, hogy Isten hogyan és kikből szedi össze a maga népét, az ő saját gyülekezetét. Majd lesz még egy harmadik is, de arról majd később beszélünk. Az alapigazság tehát az, hogy Isten mindenben az ő saját tökéletes isteni értelme és logikája szerint jár el, cselekszik. Ezért van az, hogy sok mindenben nem is értjük őt. Mert nem a mi értelmünk és logikánk szerint cselekszik. És hogyha az szerint akarjuk megragadni őt, vagy az ő dolgait megérteni, akkor nem tudjuk megérteni. Csak értelmetlenségnek, bolondságnak tűnik, amit csinál az Isten. Meg kell értenünk, hogy ő mindent a maga értelme és logikája szerint visz véghez. Most vegyük szemügyre azt, hogy Pál apostol ennek az igazságnak a szemléltetésére használja a korintusi gyülekezetet is, és azt mondja nekik, hogy hát nézzetek szét önmagatok között. Nézzetek szét önmagatok között. Mit láttok? A gyülekezeteteknek milyen az összetétele? Kikből áll a gyülekezet? Mondjuk így, milyen a gyülekezeteteknek a szociológiai összetétele, ha nagyon tudományosak akarunk lenni. Pál ismeri a korintusi gyülekezetnek a tagjait, és föl is sorolja őket. Nem sokan vannak köztetek emberi megítélés szerint bölcsek, vagyis képzett, mély gondolkodásra képes, tehetséges, okos, magas képzettségű ember. Nem sokan vannak köztetek bölcsek. Vannak köztetek, de nem sokan. Aztán azt mondja, nem sokan vannak köztük hatalmasok. Vagyis nem sokan vannak köztetek, akik hatalommal rendelkeznek. Akik nagy befolyású emberek, akiknek a keze messzire elér. Akiknek nagy összeköttetéseik, nagy lehetőségeik vannak. Akik sok mindent el tudnak intézni. Vannak ilyenek is köztetek, de nem sokan. Aztán azt mondja, aztán nem sokan vannak köztetek nemesek, vagyis előkelő nemesi származású, arisztokratikus családokból származó emberek. Tekintélyes, magasrangú, régi családokból származó atyafiak. Vannak ilyenek is köztetek, de nem sokan. Vagyis összefoglalóan így mondja az apostol, hogy kevés valaki van köztetek. Inkább sok semmi ember. Vagyis a többség a gyülekezetnek erőtlen ember, alacsony származású ember, képzetlen, nem magasan kvalifikált ember. Ha ezt megfontoljuk, testvérek, akkor azt kell mondjuk, hogy mind a mai napig ilyen a gyülekezetnek, Isten népének az összetétele. Isten népében vannak ma is bölcsek, vannak hatalmas emberek, vannak nagy családokból származó emberek, de a többség inkább a másik oldalról származik. A kevéssé képzettek, az erőtlenek, a kiszolgáltatottak, és az alacsony származású, hétköznapi emberek. Ez a többség. Kevés valaki, sok semmi ember. Valószínűleg, hogyha nekünk kellene összeállítani az Isten népét, akkor máshogy cselekednénk. Ha nekünk kellene a mi eszünk és logikánk szerint összeállítani az Isten népét, akkor sok embert hívnánk oda a valakik közül. Ugye? Legyen ott minél több bölcs ember, minél több hatalmas ember, minél több magas származású, nemes ember. Mert az jót tesz a gyülekezetnek, ha ilyen emberekből áll, gondoljuk. És nem kellenek az Isten népébe a kevéssé képzett emberek. Nem kellenek oda az erőtlenek, a kiszolgáltatottak. Nem kell az egyszerű, hétköznapi kovács úr, vagy kis úr, vagy... Az nem kell. Isten azonban, testvérek, nem a mi logikánk és eszünk szerint, hanem az ő saját esze és logikája szerint gyűjti össze a népét. És ő ilyen emberekből állítja össze az ő népét. Egyszerűen ma is, ha megnézzük ugye saját környezetünket is, nem a sztár magazinoknak a főszereplői vannak az Isten gyermekei között, az Istenfélők között, nem a sportcsillagok tömege hemzseg a templomokban, nem a bankigazgatók, nem a mágnások, nem a tudós akadémikusok, nem a nagyhatalmú politikusok, nem a grófok és nem a hercegek, nem a miniszterelnök családja és egyéb ilyen nevezetes emberek családjaiból állnak a gyülekezetek. Most nem csak református, hanem más egyéb gyülekezetek sem. De az Isten népe meg pláne nem ilyen emberekből áll. Olyan emberekből áll inkább, akiket más nem is nagyon vesz észre. Akik még a saját szemükben is tulajdonképpen semmik, és még reményük sincs arra, hogy egyszer a valamik közé, a valakik közé fölemelkedjenek. Szürke, hétköznapi emberek. Biztosan tudják a testvérek, hogy az Úr Jézus Krisztus körül is ugye ilyen emberek gyűltek össze. Voltak az Úr Jézus körül, amikor itt járt a Földön, bölcs emberek, képzett emberek. Néhány. Volt egy-két olyan ember, aki hatalmas volt, akinek a keze messzire elért. És voltak neves családokból származó emberek, de kevesen. Hát a többség kikből álltott? Mindig a szemére vetették Jézusnak. Az emberi logika, meg emberi bölcsesség szerint gondolkozó farizeusok és írástudók, a nép elitje, hogy így mondjam, hogy hát kik vesznek téged körül, a parázna utcanők követnek. Követnek téged a bűnösök, ugye a vámszedők, ezek a lenézett alja emberek, azok a vakok, meg bénák, meg koldusok, meg akiket meggyógyítottál, meg kiemeltél a bajból. Hát miféle sereged van te neked? Ezekkel ülsz egy asztalhoz. Megengedett, hogy ez a bűnös nő ottan törölgesse a hajával a lábadat, meg... Hát kikből áll a te nagy néped? A te követőid? És megvetették emiatt az Úr Jézus testvérek. Mégis ezekből állt az ő népe. És mondom, mind a mai napig ezekből áll. Kevés olyan emberrel találkozunk itt a hívő népben, az Isten gyermekei között, akiknek, hogy így mondjam, jó neve van, akinek nagy pénzek állnak a rendelkezésére, hatalma van a pénze miatt, vagy magas politikai beosztásban van úgy, hogy sok mindent el tud intézni. Kevés olyan ember van, aki nyelveket beszél, kevés olyan ember van, aki fiatal és dagad az önbizalomtól, kevés olyan ember van, aki sikerorientált, és a jó sajtója van neki, és 45 és fél kiló a súlya, és a haja szépen gyönyörűen csillogva omlik a vállaira. Kevés ilyen ember van, aki fényképeket tud küldeni a mobilján, lehetőleg luxus helyeken üdül, kevés ilyen ember van. Sokkal több az egyszerű hívő ember. Az egyszerű emberek. És úgy tűnik, testvérek, hogy Isten nem is néz ezekre a külső dolgokra egyáltalán. Mi ezekre nézünk. A mi eszünk meg logikán szerint ezekből építenénk, ezekből a sikeres, nagyszerű emberekből építenénk az Isten népét. Isten meg nem így tesz. És milyen jó, hogy nem így tesz. Milyen jó, hogy nem így tesz. Nézzük, testvérek, egy kicsit tovább azt, hogy mi a magyarázata annak, hogy Isten ilyen túlnyomó részt semmi emberekből, és nem a valakikből építi az ő népét. Mi a magyarázata ennek? Azt mondja itt Pál apostol, testvérek, hogy az Isten népének összetételét az Isten kiválasztása magyarázza. Az Isten kiválasztása. Azt írja itt nekünk a Szentlélek, hogy Isten túlnyomó részt a világ szemében semmikből választotta ki magának a népe tagjait. Kiválasztás. Háromszor szerepel ebben az ige szakaszban az újszövetségi kiválasztás szónak a terminus technicus, a szakkifejezése, az eklogé. Háromszor. Isten kiválaszt. A nagy bűnbe siető embervilágból, minden egyes ember a bűnbe születik, a bűnben ma van, és megy a kárhozat felé, ebből a világból kiválaszt magának egy népet. Embereket választ ki, akikből összeállítja az ő népét, akiket megragad, hogy így mondjam, az ő kegyelmével, Jézus Krisztushoz vonz, akiket megtérít, újjáteremt, akiknek beavatkozik az életébe, akiket üdvözíteni fog. Akiket nem hagyja, hogy elkárhozzanak. Isten kiválaszt, és ez a kiválasztása, mondom, egyes emberekre vonatkozik, ezekből összeállítja az ő saját népét. És úgy tűnik, testvérek, hogy ezt a népet Isten úgy tervezte meg, hogy ebben többen vannak a semmi emberek, és kevesebben a valakik. Isten, testvérek, nem a mi eszünk szerint és logikánk szerint választja ki az ő népét, hanem a saját esze és logikája szerint. Nem eleve rossz dolgok nála az, hogy valaki képzett ember. Nem eleve rossz dolog Istennél az, hogy valaki hatalmas ember, hogy neves családból származik. Az sem rossz, eleve. De semmiféle előnyt nem élvez az ilyen privilégiumokkal rendelkező ember. Semmiféle elő. Hátrányt se élvez, mert Isten nem ezekre a külső dolgokra van tekintettel. Ugyanúgy egy semmi embert sem azért választ ki Isten, mert az semmi, mert képzetlen, mert megvetett, mert szegény, mert nincs befolyása. Nem ezért választ ki. Isten azért választ ki, mert ő szereti az embert. Irgalmas az emberhez. Az ő saját szeretete és irgalmasága, kegyelme indokolja azt, hogy innen is, onnan is kiválaszt embereket a semmi közül és a valakik közül. És azt is az ő szeretete és irgalma indokolja, hogy többeket választ ki a semmi emberek közül, a szürke, hétköznapi egerek közül, mint a csillogó, villogó emberek közül. Ezt is az ő szeretete, az ő kegyelme indokolja. Szuverén az Isten, ahogy szoktuk mondani, teljesen független azoktól a külső szempontoktól, aminek alapján mi ugye osztályozzuk az embereket. Mert mi a külső szempontok alapján osztályozzuk. Mi úgy választjuk ki, hogy kivel barátkozunk, kivel beszélünk, kit avatunk be a titkainkba, hogy hát azért az legyen valaki. Minél inkább valaki, annál inkább megbecsüljük.
annál inkább igyekszünk valahogy a bizalmába férkőzni, valahogy jó kapcsolatot kiépíteni vele. Minél inkább valaki.
Persze azt át lehet esni a lónak a túlsó oldalára is, mert vannak aztán olyan emberek is, akik meg azt mondják, hogy én a valakik közé nem fogok menni, mert én semmi ember vagyok, és én elzárkózom a valakiktől. Eleve utálom a valakiket. Ez egy ugyanolyan büszkeség, mint a valakik részéről az, amikor azt mondják, hogy én zárkózom el a semmi emberektől. Nem megyek oda, és nem foglalkozom velük. Én valaki vagyok, hát akkor összetartok a valakikkel. A semmi ember azt mondja, én semmi vagyok, én összetartok a semmikkel. És akkor két tábor így elkülönül egymástól, de mind a kettő ugyanabban a görbe van. Ugyanabban a büszkeségben van. Mi így szoktuk, testvérek, a dolgainkat intézni, de Isten nem ilyen külső szempontok alapján néz, hogy most te valaki vagy, akkor jöhetsz. Ha meg nem vagy senki, akkor meg maradj ott, ahol vagy. Hanem Isten kiválaszt az ő szuverén hatalma, kegyelme, szeretete alapján, és azt mondja, jöjjön az én országomba egy X számú sokaság, és ennek az X számú sokaságnak nagyobb része a semmi emberekből fog állni. És a kisebbik része pedig a valakikből fog állni. Mondom, ennek a ténynek magyarázata Isten kiválasztása. Ha visszaemlékezünk most akár Izraelre, akkor azt mondja Isten Mózesen keresztül Izrael népének, emlékezzetek arra, hogy titeket nem azért választottalak ki magamnak, mert minden népnél nagyobb, erősebb, bölcsebb nép volnátok, mert ti egy semmi vagytok. Egy semmi nép vagytok, minden népnél gyengébbek vagytok, erőtlenek vagytok. Nem ezért választottalak benneteket, mert nagyok vagytok, de nem is azért, mert kicsik vagytok, hanem azért, mert tetszett nekem, hogy kiválasszalak benneteket. A magatok kicsiségébe, semmiségébe, elesettségébe. Tetszett nekem, és szerettelek benneteket, hogy nem hagylak titeket magatokra, hanem magamnak választalak, és rajtatok keresztül sok mindent elvégzek. Kedves testvérek, lehet, hogy a mai napig valakiket zavar az Isten népének ez a minősége. Elképzelhető, különösen talán a mi gyülekezetünkben, ahol lehet talán mondani, hogy többen azért képzettek, vannak hatalmasok, vannak jó nevű családokból származó emberek. Lehet, hogy az ilyen hívőket zavarja, hogy az Isten népe ugye túlnyomó részt a semmikből áll. A társadalomnak, hogy így mondjam, a szürkébb részéből. De hát testvérek, el kell azért csak fogadjuk, hogy az Isten népe, Isten népének ez az összetétele, mert Isten így választotta ki az ő népét. Ha tetszik nekünk, ha nem. Ha valakik vagyunk, rá kell nézni az Isten, és azt kell mondanunk, Uram, köszönöm, hogy itt lehetek egyáltalán a te gyermekeid között. Hiszen kevesebben vannak a valakik a te népedbe, és hogy én itt lehetek, akkor ezért hála legyen te néked. És hálás vagyok neked a semmikért is, akikkel engem egy táborba rekesztettél, akiket mellém adtál, mert őket is ugyanúgy szeretted, mint engem, ezeket a semmiket, akiktől hajlamos vagyok elhatárolódni, de most megértem, hogy hát őket is nekem adtad. És a semmik ugyanezt mondhatják, ránéznek az Úr Jézusra, és azt mondják, Uram, köszönöm, hogy engem így magadhoz gyűjtöttél. És hozzám hasonszörű emberekkel vagyok körülvéve, de vannak itt mások is, hatalmasok és erősek és befolyásosak, jó nevű emberek. Nem kell tőlük elhatárolódnom, ha már te nem határolódtál el tőlük. El kell fogadnunk, testvérek, így egymást is, de egyáltalán azt a tényt, hogy Isten népének ilyen a minősége. Több benne a semmi ember, mint a valaki. Sokan ezt nem tudják elfogadni. Úgy tűnik. Úgy tűnik nehéz elfogadni Mózesnek is. De hát mégiscsak aztán azt mondja a Biblia, hogy választotta az Isten népével való együtt nyomorgást. Azért csak amikor válaszút elé került, hogy most hova álljon, marad az egyiptomi elit mellett, vagy megy az Isten népéhez, a rabszolga néphez, és odáll közéjük, azt mondja az írás, hogy azt választotta. Választotta az Isten rabszolga népét. Közéjük át. Pál apostol az is választás előtt volt. Maradok a zsidó nagy elitnek a tagja, egy fölfele ívelő karrierrel, gazdag ember leszek, tekintélyes ember leszek, leszek valaki, vagy vállalom a Krisztus üldözött, általam is írtott népével, a megvetettekkel való közösséget, ahol nem sok hozzám hasonszülő emberrel fogok találkozni, hanem rabszolgákkal leszek együtt, meg szegény emberekkel, meg mindenféle ilyen gyűjtment emberekkel. És akkor Pál apostol is döntött, ő Krisztust választotta, és odaállt az ő népe közé. Ez így is van, testvérek, ha valaki Krisztust választja, annak oda kell állnia a Krisztus népe közé. És lehet, hogy az a nép az többségében a semmikből áll, de az mégiscsak a Krisztus népe. Mi magyarázza tehát Isten népének ezt az összetételét, testvérek? Isten népének az összetételét az magyarázza, hogy Isten a maga értelme és logikája szerint gyűjt össze az ő népét. És úgy tűnik, hogy többeket választotta semmikből, mint a valakikből. Hogy ez miért van? Nem tudunk más mondani, csak ezt, hogy Isten kiválasztása magyarázza ezt. Ugyanakkor, testvérek, egy kicsit tovább lépve, eljutunk a harmadik gondolatunkhoz, hogy Istennek azért van valami célja ezzel. De mi a célja ezzel? Istennek két célja van azzal, testvérek, az igénk szerint, hogy az ő népét elsősorban a semmikből gyűjti össze. Az elsődleges célja az, így mondja a 29. versben az írás, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Isten lehetetlenné akar tenni az ő saját színe előtt minden emberi dicsekvést. Nem állhat meg előtte senki, hogy így mondja, maga kivagyiságának a tudatában. Nem állhat meg előtte senki úgy, hogy Uram, én vagyok valaki, mert nekem van két diplomám, és én a bölcsek közé tartozom. És akkor már kihúzom magam, és nem állhat meg előtte senki úgy, hogy Uram, én egy nagy családból származom, egy neves családból. Akkor kihúzom előtted magam, mert én büszke vagyok erre. És dicsekszem ezzel előtted. És nem állhat meg senki úgy előtt, hogy Uram, én nekem a kezem messzire elér, mert én egy hatalmas ember vagyok. És akkor kihúzza magát az ember. Uram, én számíthatok rád, ugye, valamire, hogy engem te is megbecsülsz, és az ember itt a földön, testvérek, emberek előtt kihúzhatja magát ezek miatt, a dolgok miatt, és lehet büszke, lehet gőgös a szívében, és lenézhet másokat, akik nem rendelkeznek ezekkel a privilégiumokkal. De az Isten előtt nem lehet dicsekedni. Azzal se lehet dicsekedni, hogy valaki semmi. Mert van, aki ezzel is tud dicsekedni, hogy ő bezzeg, ugye nem tartozik azok közé, és legyint egyet a gazdagokra, a hatalmasokra, a bölcsekre. Meg ugyanazzal a gőggel ő büszke arra, hogy ő senki, meg semmi. Én a képzetlen, én vagyok valaki azért ezzel a képzetlenségemmel. Én az én szürke egérboltomban vagyok valaki. A semmi is lehet fölfúvalkodott és gőgös. Dicsekedhet az is az Isten előtt, de Isten mindenféle ilyen dicsekedésnek útját vágja. Útját állja. Elvágja ezt a dicsekedést. Sőt, azt mondja itt az írás, testvérek, hogy ezeket az előtte önmagukkal dicsekvő embereket megszégyeníti. Sőt, megsemmisíti, ezt mondja itt az írás. Megszégyeníti. És itt ebben a megszégyenítésben, testvérek, tehát a valakiknek a megszégyenítésében Isten a semmiket használja föl. A valaki embereknek a megszégyenítésében a semmi embereket használja föl. Azt írja itt, hogy Isten a semmik által semmikké teszi a valamiket. Itt a földön is már, de odát a végítéletbe meg még inkább. Egyszer eljön a pillanat, testvérek, amikor a magukkal, a származásukkal, a tudományukkal, a hatalmukkal dicsekvő emberek a világ szemében valamik, hogy így mondja, megszégyenülnek, megsemmisülnek, és elnémul a dicsekvésük. Mert Isten befogja a szájukat. Ezt ma is minden valaki embernek, elsősorban a valakiknek meg kell fontolniuk.
meg kell fontolniuk. Nem biztos, hogy mindig leszek én valaki. Lehet, hogy itt a földön vagyok valaki, de a gőgös bölcsek, a felfúvalkodott hatalmasok, a családi nevükre, címeikre büszke, hitetlen emberek fontolják meg, hogy egyszer eljön a pillanat, amikor megszégyenülnek, sőt, megsemmisülnek, mondja az írás. Megsemmisülnek, Isten befogja a szájukat, egyszer és mindenkorra. Mert ő előtte nem dicsekedhet egy valaki se, a senkik se, de őkről most itt különösen nem beszél az apostol, de a valakik nem dicsekedhetnek semmivel az Isten előtt. Az összes olyan ember meg fogja őket előzni az Isten országába, akit itt a földön, hogy így mondjam, lenéztek, akit semmibe vettek. Jézus mondta ezt az ő környezetében élő valakiknek, akik őt nem akarták elfogadni, benne nem akartak hinni. Megmondta nekik, hogy megelőznek benneteket az Isten országába a paráznák és a vámszedők, a bűnösök. Ti mentek a kárhozatra, és látni fogjátok, hogy az itt általatok megvedett összes ember elhúz mellettetek, és mennek az örök életbe. Ti meg mentek a kárhozatba. Kedves testvérek, ezek nagyon tanulságos dolgok a számunkra. Ha valakik közé tartozunk, szükséges, hogy megfontoljuk, hogy az Isten előtt semmi dicsekedni való nincsen. Se a képzettségünkkel, diplomáink, kutyafüle, semmit nem ér az egész. Ha valaki kutyabőrös, nemes családból származik, semmit nem ér az Isten előtt. Ha valakinek a hatalma messzire elér, mert sok pénze van, meg nagy beosztása van, semmit nem ér az Isten előtt. A valakiknek meg kell magukat alázni az Isten előtt, a senkiknek is, de a valakiknek most elsősorban őnekik szól ez az ige. Az Istennek van egy másodlagos célja is, nem csak a dicsekvést, az emberi dicsekvést akarja kiirtani, megsemmisíteni, hanem azt is akarja az Isten testvérek, hogy aki dicsekszik, az vele dicsekedjék. Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék, mondja az apostol. Ennek érdekében egy rendkívüli dolgot tesz meg az ő választottaival, azt írja itt az apostol. Az Úrtól vagytok ti a Krisztus Jézusban, mondja a korintusi hívőknek. Azt tette meg veletek ez az Isten, hogy titeket, akik többségében ilyen semmi emberek vagytok, de a valakikkel együtt, akiket kiválasztott, ezt az egész társaságot beleültette, így mondja az apostol, beleültette a Krisztusba. Mint ahogy mi ugye kimegyünk most, azt elültetünk egy-két palántát, vagy kis magocskát a földbe, hogy azonnantól kezdve ott legyen a földben. Most itt ezt a képet használja az apostol, hogy beleültetett titeket, belehelyezett benneteket az Isten, az Úr, belehelyezett a Krisztusba, hogy benne éljetek. És a lehető legszorosabb kapcsolatban álljatok. Elmélyült közösségetek legyen vele. Ezt tette meg veletek az ő kiválasztottai, valakik között sok a senki, és kevés a valaki ember. A Krisztusba ültetett bennetek. És ebben a Krisztusban ti megnyertétek mindazt, amire nektek igazából szükségetek van, mondja nekik. Hiszen megkaptátok micsodát? Megkaptátok a bölcsességet. Krisztusban, ő a mi bölcsességünk. És megkaptátok az igazságot. Isten igazaknak tekint benneteket a Krisztusban. És megkaptátok a szentséget, mert ő benne szenteknek, tökéleteseknek tekint benneteket az Isten. Ő a ti szentségetek. És benne megkaptátok a váltságot, az, hogy ti megváltott emberek lesztek, azt is Krisztusban nyertétek meg. Nem nagy dolog ez, testvérek, hogy ha belegondolunk, hogy minket a semmiket, vagy éppen a valakiket. Isten nem úgy kezelte, hogy az emberek kezelnek bennünket, hanem kiválasztott bennünket, és aztán beleültetett a Krisztusba, aki lett nékünk is, ha már Krisztusban vagyunk. Lett nékünk is igazságul, szentségül, bölcsességül, váltságul. Belehelyezett, beleültetett bennünket a Krisztusba. Együtt a semmiket a valamikkel, de több semmit, mint valaki embert. Hogyha ezt megfontoljuk, testvérek, rájövünk arra, hogy hát Isten itten tényleg nem a mi semmi voltunk szerint bánt velünk, de nem is a valaki voltunk szerint. Nem nézett arra, hogy mi kik vagyunk.
Egyáltalán nem nézte, hogy hány kilósak vagyunk, milyen szépek vagyunk, milyen samponnal mosakszunk, hány diploma van a fiókunkban, milyen régi a családunk, és hogy mennyire ér el a kezünk. Nem nézte az Isten. Hanem mert az üdvösségre választott, magának választott, egyszerűen belehelyezett minket a Krisztusba. Akkor az ember azt mondja, hát kell nekem, vagy lehet nekem valamivel dicsekedni? Itt a földön azt mondom, befogom a számat. És ha dicsekszem valamivel, akkor az nem más, mint maga az Úr, akivel dicsekszem. Mert az ő nagy kegyelme, az ő nagy szeretete, hogy én a Krisztusban lehetek, hogy hívő lehetek. Hogy az ő gyermeke, egy üdvösségre menő gyermeke lehetek. Ezt egyedül neki köszönhetem. Ezt nem én vívtam ki magamnak, se a senki voltommal, se a semmi voltommal, ezt tőle kaptam ajándékba. Ha dicsekszek, akkor most már én az Úr Jézus Krisztussal, sőt magával az Úrral, az én Istenemmel dicsekszem. Pál apostol is ezt mondja. Figyeljük meg többször az ő leveleiben, például a Galata levélben azt mondja, dicsekszem én a Krisztusnak a keresztjével. Azzal dicsekszem én. Nem a tudományommal, azzal is dicsekedhetett volna, de nem azzal dicsekszik. Nem a hatalmával, azzal se dicsekedik. Nem a családjával, azzal se. A Krisztus keresztjével dicsekszem. A gyalázatnak a fájával, ahol Krisztus a váltságomat megszerezte, az üdvösségemet megszerezte. Azzal dicsekszem én. Aztán azt mondja a Filippi 3:3-ban, hogy magával az Úr Jézus Krisztussal dicsekszem. Ő az én dicsekvésem. Én vele vagyok tele, én őt mondom mindenkinek. Nem úgy, ahogy az emberek, van, aki a magát mondja, ugye szoktuk ezt mondani, magát mondja, állandóan magáról beszél, magát festi ott mindenféle szép színekkel az emberek elé. Várja is, hogy aztán utána az emberek hódoljanak neki. Elismerjék őt. Azt mondja az apostol, nem magamat. Én a Krisztussal vagyok tele, és én őt, ővele dicsekszem. Igen, megértette azt, hogy ez a célja az Istennek. Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék, ne magával. Nos, testvérek, látjuk azt az igéből, hogy Isten meglepő módon bánik az emberekkel. És nem úgy, ahogy mi elgondoljuk, vagy ahogy mi szerintünk logikus lenne. Mi szerintünk úgy lenne értelmes és logikus, hogy a nagyszerű emberekből gyűjti össze a népét. És a semmiket ott vagy kihagyja, ugye, vagy hát csak nagyon kevesen vannak az Isten gyermekei között ilyenek. De az Isten logikája más. Ő az ő népét többnyire a senkikből választotta ki, a valakikből is. De a többnyire a senkikből. És ezt azért helyezi a szívünkre az Úr, testvérek, most, hogy egyrészt el is fogadjuk úgy egymást. Ha Isten népéhez tartozunk, és valakik vagy semmik vagyunk, meg kell tanulnunk, hogy Isten kiválasztás alapján lehetünk mi a Krisztusban együtt, egységben. Együtt, egységben. A valakiknek és a semmiknek meg kell alászkodniuk az Úr előtt, hálásnak kell lenni az Úrnak mindenért, amit tett, és akkor megtalálják egymást. Megtalálják egymást. Hála töltheti be a szívünket, ha semmik vagyunk, és minket a világban mindenki megvet. Nem néznek semminek. Nem is tűnne föl, ha nem lennénk itt. De az Isten annyira szeretett minket, hogy semmi közül kiválasztott magának. Ha valakik közé tartozunk, akkor meg tudatosítani kell magunkba, hogy nekünk semmi okunk, semmiféle büszkeségre. Meg kell tagadnunk minden büszkeséget, gőgöt magunkba, ami azért hamar fölébred. És azt kell mondani, hogy köszönöm Uram, hogy minden érdemem nélkül te arra választottál, hogy Krisztusban hívő legyek, és üdvözüljek. Köszönöm néked. Megvan az okom az alázatra. Testvérek, jegyezzük meg most az alap tanítását, alap igazságát az igénynek. Vésük ezt a szívünkbe, forgassuk magunkban. Isten nem a mi értelmünk és logikánk szerint cselekszik semmiben. Az ő népének az összeállításában sem. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te igédet megvilágosítod előttünk. Köszönjük néked, hogy van néped ebben a világban, és köszönjük, hogy láthatjuk, hogy ennek egy nagy része, sőt a legnagyobb része a semmi emberekből áll, és kevés része a valakik közül jön össze. Urunk, ez a te kiválasztásodra megy vissza, és ezért szeretnénk téged magasztalni és dicsőíteni. Köszönjük néged, hogyha már ismerhetünk téged, hogyha már követhetünk, ha hit van a szívünkben irántad, ha rád bíztuk már magunkat, akár valakik, akár semmik vagyunk, köszönjük te néked, hogy ezt megadtad nékünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te igéd szól ma is, és hívod magadhoz úgy a semmiket, mint a valami embereket. Köszönjük, hogy közöttünk is megszólal a te hívó szavad, és megszólítod a gazdagokat, az erőseket, a hatalmasokat, a bölcseket, a rangos, címes embereket is, és megszólítod a semmi embereket is, azért, hogy magadhoz öleld egyaránt mindegyiket szeretetteddel, kegyelmeddel, megajándékozd önmagaddal. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogyha már így benned lehetünk, és te lehetsz nékünk igazságul, szentségül, váltságul és bölcsességül. Köszönjük, hogy tényleg benned lehetünk meg mindent úgy, ahogy énekeltük is. Segíts, hogy egyedül rád nézzünk, rád tekintsünk, és téged magasztalhasson a szívünk. Hadd telje meg a lelkünk a te neveddel, a te műveddel való dicsekedéssel. Hadd ne legyen nékünk másban dicsekedésünk, mint te benned, ami dicsőséges megváltónkban, ami dicsőséges Urunkban. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most a gyülekezetünket. Kérünk arra, hogy te létesíts egységet a valakik és a semmik között. Add, hogy alázattal tudjuk egymást elfogadni szeretetben, és alázattal tudjunk egymás mellé állni, egymást támogatni, egymást meghallgatni, egymásra odafigyelni. Kérünk téged arra, hogy ha van valami elválasztó árok, akkor azt te töltsd be közöttünk. Add, hogy szeretettel tudjunk együtt lenni, egymást elfogadni, egymás mellé odaállni. Köszönjük néked, hogy a te néped egységét minden áron munkálod közöttünk is. Köszönjük, Urunk, hogy most együtt jöhetünk az úrasztalához, a semmik és a valamik. És itt átélhetjük, hogy valóban semmi dicsekedni valónk nincsen. Mert se a semmi voltunkra, se a valaki voltunkra nézve nem voltál tekintettel, hanem egyedül az Úr Jézus Krisztusra voltál tekintettel, Atyánk, és ő érette fogadsz el minnyájunkat egyaránt. Köszönjük néked, hogy most ezt fölfrissíted a mi szívünkben, a mi elménkben. Kérünk téged arra, hogy áld meg a gyülekezetünknek a gyászoló tagjait. Kérünk téged, hogy vigasztalásoddal töltsd be a szívüket, erősítsd meg őket. Imádkozunk hozzád azért, hogy segíts az ünnepi készülődésünket is a te jelenlétedben véghez vinni. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk népünket, országunkat. Kérünk, adj a mi magyar népünknek hozzád forduló szívet, lelket. Add meg, Urunk, hogy hadd hirdettessék minél több valakinek és semmi embernek is az evangélium. Köszönjük néked most azt a filmet is, ami a mozikban megy a te szenvedéseidről, Úr Jézus Krisztus. Kérünk téged, hogyha a kedves előtted használd ezt a filmet is arra, hogy sok embert elgondolkoztassál a te szenvedéseidről, halálodról, annak értelméről, jelentőségéről. Kérünk téged, hogy legyen eszköz a kezedben ez a film arra, hogy embereket magadhoz fordítsál a mi hitetlen népünk közül. Kérünk téged arra, hogy hallgass meg a mi imádságunkat nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy halottunk van. Elhunyt Domonkos András testvérünk, Marika nénének a férje. Ott szoktak ülni, ahol most Sanyék ülnek. életének 78. évében eltávozott körünkből. Temetése április 2. napján 12 órakor lesz, tehát április 2. napján déli 12 órakor a belvárosi temetőben a római katolikus egyház szertartása szerint. Ő katolikus volt, bár ide járt a körünkbe, de család úgy döntött, hogy a katolikus vallás szerinti szertartást kéri. Az íge, amit a gyászjelentésére írt Marika néni: a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat bevégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. Az a reménységünk, hogy Bandi bátyánk is az Úrhoz térhetett. Isten vigasztalását kívánjuk az ő kedves feleségének és a család minden egyes tagjának. Hirdetem a gyülekezeti alkalmainkat, melyeket a jövő héten megtartunk. Hétfőn ifjúsági óránk lesz, kedden bibliaórát tartunk, kedden délelőtt még lesz kismamakör is. Pénteken énekkari próba lesz a szokott időben, szombaton imaóránk lesz 18 órától. Jövő vasárnap már virágvasárnap lesz, a Isten éltet kezdődik a nagy hét utána, Isten áldja meg a húsvéti készülődésünket. Kedves testvérek, az Isten tiszteletünk ezen részének lezárásaként, illetve a készülve az úrvacsora osztásra a 392. énekünknek a második versét énekeljük el. 392. énekünknek a második versét. Kihívott minden népből egy lelki népet itt. Aki nem kíván részt venni az úrvacsora osztáson, az ezután, az ének után eltávozhat, attól szeretettel búcsút veszünk, de mindenkit hívunk és várunk az úrasztalához, aki elkészítette magát erre.